Szeretett testvéreim, most az ige hirdetésem igéje a Máté írása szerinti evangéliumban olvasható. A 7. fejezetből olvasom a 13. és 14. verset. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják. Kedves testvéreim, akkor értünk meg valamit legalábbis Jézus gondolatából, ha emellé az ige mellé oda teszünk egy másik igét, amely ugyancsak élesen, keményen szólal meg, mindjárt a következő fejezetben, a 8. fejezetben találkozunk ezzel a jelenettel. Egy másik tanítvány ezt mondta Jézusnak: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem atyámat. De Jézus így szólt hozzá: Kövess engem, és hagyd a halottakra, hogy eltemessék a halottaikat. Kevesen vannak, akik megtalálják azt a keskeny utat, amely az életre visz. Sokan vannak, akik a másik úton, a halál útján járnak. Itt Jézus szinte riasztó élességgel beszél: hagyd a halottakra, hogy eltemessék halottaikat. Ha Jézusnak ezeket a szavait gondosan tanulmányozzuk, komolyan veszik, akkor egy ilyen kép tárul elénk, hogy ez a világ tele van járkáló halottakkal. Bizonyos értelemben persze, hogy élnek, biológiai életük van, esetleg még azon fölül bizonyos élet van, de ha az az élet, ami Jézusban volt, amit ő hozott közénk, ha azt tesszük normálnak, akkor azt kell mondani, hogy valóban tele van ez a világ járkáló halottakkal. És a keresztényeknek a kicsi csoportja az a különös ember csoport volt, amelyik elmondta, nem volt ebbe gőg, ebben a tények voltak, hogy mi átmentünk a halálból az életbe. Valami történt velünk, és mi most már nem halvajárók, alvajárók, halottak vagyunk, hanem föltámadtunk, új életre, új életben járunk. Itt valami nagy misztérium van, és igazából még súlyosabbá teszi a titkot az, amit itt Jézus hangsúlyoz igazából ebben a különös igében, hogy kevesen vannak. Kevesen vannak, akik ezt értik, kevesen vannak, akik megtalálják az utat, kevesen vannak, akik bemennek, kevesen vannak, akik célhoz érkeznek, annál többen vannak, akik a másik úton járnak, a széles úton járnak, járkáló halottak. Na, hogyha pozitív módon fogalmazzuk meg ezeket a először talán kicsi riasztó gondolatokat, ha most már pozitíven fogalmazzuk meg, akkor itt igazából arról van szó, Jézusnak ez a gondolata, hogy ez a földi élet alkalom arra, hogy igazi életre jussunk. Ez a mai ige hirdetésemnek a legfőbb gondolata. De azt gondolom, hogy ez Jézus egész tanításának a lényege. Ez a földi élet alkalom arra, hogy igazi életre jussunk. Ez így önmagában, ahogyan anyától születtünk, ahogy felnőttünk, ahogy beszívtuk magunkba világ információit, adatait, ez még csak lehetőség, fölkészülés arra, hogy egyszer igazán az életben is részesedjünk. Lehet ezt a szót írni csupa kisbetűvel, élet, és akkor az, amit csinálunk a hétköznapjainkban, de megtörténhetik, hogy egyszer csak átragyog, fölfénylik ez a szó, és az ember szeretné csupa nagybetűvel írni, hogy élet. Az élet alkalom arra, hogy az életre, az igazi életre eljussunk. De mi ez az igazi élet, ez a csupa nagybetűvel írt élet? Na hát erre nézve mondja Jézus, hogy szoros a kapu, keskeny az út, kevesen vannak, akik megtalálják, és a továbbiakban én szintén ide teszem a hangsúlyt, hogy még annál is szorosabb, mint gondolnátok, testvéreim. Még annál is keskenyebb, mint ahogy hívő szívünkkel elgondolnánk. Nem tévednek azok, akik azt mondják, hogy borotva élem. Olyan keskeny az út, hogy szinte borotva élem megy. És ez érdekes, hogy szinte minden nagy vallásnak van ilyen gondolata, hogy valamiféle keskeny pallón kell átmenni, valamiféle borotva, éles ösvény úton kell menni, ahol jobbra-balra különböző zuhanási lehetőségek vannak. És én a Jézus is beszél erről, hogy szoros a kapu, és nagyon keskeny az út. De mi ez? És mi az a élet, amit csupa nagybetűvel lehet írni? Már testvéreim, nem elméleti meghatározásokat adok, hanem elmondok egy történetet. Az elmúlt heti olvasmányainkból messze kiemelkedik ez a történet. Engem magam is megrendített, sok-sok gondolatra, gondolkodásra késztetett, és én hozom most ott közétek is. Olvastam egy ilyen előadást az elmúlt héten, pszichiáter a koncentrációs táborban. Valaki, aki vallomása szerint 4 koncentrációs tábort is megjárt, és csodamódon élve került ki ezekből, előadást tartott, beszámolót tartott az élményéről. Ez van ebben a írásban, amire most hivatkozom. Pszichiáter a koncentrációs táborban. Eseteket mond el körülötte, mi történt, és főként, mondom, nem a riporter szemüvegén át, vagy a politikus szemüvegén át, hanem a pszichiáter szemével nézi a dolgokat, és úgy számol be. És eközben mondja el ezt a történetet, amit következik. Ott volt a barakban vele együtt, sok egyéb fogoly társal együtt egy muzsikus, egy akkoriban Európa szerte ismerős zeneszerző, aki hát épp úgy kínlódott, szenvedett, nélkülözött, mint ő, meg sok ezer többi társai. És azt mondja, hogy egyszer félrehívta ez a zeneszerző őt, és azt mondja, hogy doktorkám, meg akarok súgni neked valami titkot. Félre vonulnak, és mi a titok? Azt mondja, csodálatos élményben részesültem, most már bizonyosságom van, szabadulásunk felől. Kérje az orvos, hogy mondja el, mi történt, és akkor elmondja, hogy álmodott, és álmában hangot hallott. Ez a hang azt mondta neki, kérdezz valamit, és én felelek rá. És hát akkor ő elmondotta a legaktuálisabb, a leggyötrőbb kérdését, hogy meddig, mikor lesz már nekem szabadulás ebből a pokolból. És a hang megszólalt, és azt mondotta, hogy március 30-án, ez a beszélgetés március első napjaiban zajlott le. És látszott ezen a férfin, mondja a pszichiáter, hogy hatalmas töltést kapott ezzel a kinyilatkoztatással, hogy március 30 egyszerre nem volt nehéz a teher, a csákány, a munka, az éhezés, mert közeledett március 30 a szabadulásnak a napja. De hát sajnos nem jött a szabadulás. Március 30-a eljött. És olyan megrendítő, hogy leírja el az orvos a maga szakmai precizitásával, hogy március 29-én teljesen indokolatlanul belázasodott ez az ember, 30-án kitört rajta a flektifusz, és estére magán kívül volt, elveszítette az eszméletét, és március 31-én meghalt, és befejezte. Na ez nagyon-nagyon elgondolkoztató eset, testvéreim. Mondom, újra meg újra elolvastam ezt a részt a beszámolóból, és végig gondoltam szinte minden mozzanatot ebből a történetből. És hogy hozzá kell fűzni, hogy az a tragikus az egészben, hogy tényleg az április következő napjára aztán fölszabadultak valóban. Tehát néhány nap különbség volt csak, és ebben a néhány napba pusztult bele. És ahogy végig gondoltam, akkor szövegeződött meg benne, hogy ez a valami az, amiről Jézus beszél, amit ő tudott adni. Amit ez a látomás, ez a kijelentés adott ennek az embernek. Valami különös szellemi töltést kapott ebben az álomban, ebben az álombeli kinyilatkoztatásban. Csak hát úgy tűnik, hogy mégse Istentől jött ez a kijelentés. Ez egy külön nagy fejezet lenne ezen elgondolkozni, hogy jönnek hangok, látomások, állok, amik nem Istentől jönnek, hanem valakinek örömet telik abban, hogy így félrevezesse minket, és így vigyen bele a halálba, a kétségbeesésbe, a nagy reménység után. De most erről a sötét részről ne beszéljünk, hanem magát a pozitívumot vegyük. Az ember élete alkalmas edény arra, hogy ilyen túlnani hatásokat, kijelentéseket kapjon, és ez az ember is kapott valamit, és még ebben a, hogy úgy mondjam, ebben a nem tisztaságával is hatalmas erőforrássá lett számára, hogy március 30. És tovább gondoltam ezt a történetet, és akkor egyszer csak megszólalt bennem valami, megszólalt bennem egy ige, nincs szoros összefüggésben a történettel, de szellemileg mégiscsak összefüggésben van a történettel. Dániel könyvéből az a híres, ismerős ige szólalt meg bennem, ismeritek, emlékeztek rá, hogy van nekünk Istenünk, aki kiszabadít a tüzes, izzó kemencéből is. De ha nem tenné is, akkor sem engedünk, akkor is azt az utat járjuk, amit járunk. De ha nem tenné is. Ha lett volna ott abban a táborban valaki, akár ez a pszichiáter, és azt mondta volna, hogy örülj neki, hogy kaptál valamit, de kérlek, hogy tedd hozzá ezt, imádkozva, hittel, hogy de ha nem tenné is. De ha március 30-a elbúlik úgy, hogy nem szabadulok ki, akkor sem roppanok össze, akkor se török össze, de ha nem tenné is. Na, testvéreim, itt vagyunk a küszöbénél a dolgoknak. Az isteni dolgoknak a küszöbénél itt vagyunk. Amíg ez a érintés, mindegy, hogy milyen szót használunk, hatás, szentlélek erő, áldás, ige, kijelentés, amíg ez a túlnani igazából utol nem éri az életünket, át nem járja, bevilágít, erőre támaszt, reménységet ébreszt bennünk, amíg ez meg nem történik, addig járkáló halottak vagyunk, halvajárók, szerényebb fogalmazásba, alvajárók, nem vagyunk még igazán életben, itt van az élet ebben. De hát ez hogy is történik? Ha ezeket az elmélkedéseket most egy nagyon szerény rendszerbe, rendbe akarom szedni, akkor három egyszerű gondat rajzolódik elém, és ezt elmondom néktek is, testvéreim, mert ebbe megint, mint egy harmad cseppben benne van a mindenség. Ebben a három egyszerű gondolatban benne van, gondolatom szerint, az egész evangélium. Első, megint csak az, amire már hivatkoztam, hogy kevesen vannak, akik ezt átélik. Akarsz-e te is e kevesek közé tartozni? Itt van mindjárt a nagy válaszút. Herakles, Herkules a válaszúton volt a régi görögöknek, rómaiaknak is egy ilyen mítosztuk, hogy egyszer csak válaszútra került. Akármilyen Herkules, Herakles volt, nagy erős ember volt. Egyszer csak dönteni kell, erre vagy arra. Hát itt mindnyájunknak egyszer csak dönteni kell azon, hogy sodródunk-e a tömeggel, vagy pedig egyszer csak kiállunk a tömegből, és gyámoltalanul, erőtelenül elkezdünk keresni. Zörgessetek, kérjetek, keressetek. Itt Jézus arról beszél, hogy kevesen vannak, akik megtalálják. Itt van az első tehát, hogy kiszállni a tömegből, kiállni a tömeg sodrásából, és vállalni a külön útnak a kockázatát. Ez a külön út lehet egy kis csoportnak, a boldog együttes útja, de megtörténik, hogy ez a külön út egyetlen embernek a kínlódása, a küszködése, az igazságkeresése, az életkeresése. Itt van az első dolog, hogy kevesen vannak. Jézusnak van egy ilyen szinte szívet dermesztő szava, kevesen vannak. A sokaság, a tömeg megy a másik úton. És mindjárt igazából a másik úton indultunk el, és ez egy döntés eredménye, hogy köszönöm szépen, most már nem megyek tovább veletek, nekem más elvárásaim vannak, más valami mozog bennem, és én annak szabad folyást akarok engedni. Több az élet annál, amit ti csináltok, én megkeresem azt a többet, kiszállok a menetből, és elkezdem keresni. Keresni azt az utat, ami az életre vezet. igazából itt fogott meg engem ez az ige, hogy út, amely az életre visz. Még nem vagy benne az életben, de afelé, az élet felé visz. Ha ezt a döntést hozott, hogy kiszállok a sodrásból, és elkezdem keresni a magam életét, élet útját, és akármilyen botladozó lépésekkel elindulok azon az úton. Ez tehát az első ebben az élet, az igazi élet ügyben. És hát legtöbb ember persze, hogy itt már elbukik, mert jó azért a nyájnak a melegét élvezni, de a birkák a hideg télben összebújnak, egymást melegítik, csak jobb úgy együtt lenni a nyájban, mint elkószálni, egyedül úttal, utakon új utat keresni. Persze, hogy a tömeg együtt tart és megy. Itt már szinte elesik Jézusnak az ügye. Nagyon sok ember itt már lemaradt. Ja, hát az kell, hogy egy egyéni utat, egyéni keresést kezdjek én magam, valami módon keressem meg az Istent, találjam meg az Istent. Nem, ez fáradtságos, ehhez nekem nincs erő, megyek a többivel együtt. Már pedig nincs más lehetőség, testvér, ez az első fontos gondolat. Van tágos út, széles út, és van keskeny út, és még keskenyebb. Hol van itt a keskenység? Hát először is jön a második gondolat, hogy tehát kilépek a tömegből, és elkezdem magam keresni az igazságot, keresem az életet, keresem az Isten, és akkor egyszer csak megtapasztalom, hogy a tömegből kilépett ember életében elkezdenek újfajta erők megmozdulni. Újfajta gondolatok, új érzések, új látások. Az ember mintha egy újfajta mágneses térbe kerülne, és benne részecskék úgy igyekeznek beigazodni az erővonalakba. Az ember átél valamit, ami több, mint ő, átél valami sugárzást, valami istenit, és ebben boldogan beleveti magát, hogy ez az. Már ekkor a keskeny útra lép, és kéri ezeket az isteni erőket, és boldogan kiszolgáltatja magát ezeknek az isteni erőknek, és itt van megint egy buktató. És ez az, ami a Dániel igében szólalt meg, hogy de ha nem tenné is, amit ennek a szegény embernek, ennek a komponistának, ennek a zeneszerzőnek még meg kellett volna hallani azt a hangot, hogy de ha nem tenné is. És éppen ennek a történetnek a fényében egész új gazdagságot, mélységet kapott ez a néhány szó bennem, hogy de ha nem tenné is. Tudnék, azt hiszem érzékeljük a dolgot, ezeket a lépcsőfogokat. Először sodródtam a tömeggel, kiléptem, árván, diderektem, néztem, árválkodtam, aztán valami isteni melegség körülölelt, igéket kaptam, új testvéreket kaptam, új úton elindultunk együtt, és én úgy ráhagytam magamat az Istenre, és akkor jönnek az isteni ígéretek, jönnek az isteni bátorítások, és boldogan rábízom életemet Istenre. És akkor kiderül, hogy ez nagyon fontos, ez az út, ez a keskeny út, de a következő állomás az, hogy és ha nem tenné is, és ha nem váltaná valóra az ígéretét, és ha nem szabadít ki, és ha belepusztulok, ezt a döntést is meg kell hozni, és itt lesz igazán szorossá a kapu, és igazán keskenyé az út. Azt kell mondani, hogy a hívő emberek maguk számára külön széles utat csináltak, pedig még ezen a hívő széles úton belül is valahol ott van az a keskeny út, amiről Jézus beszél, és mondom, ennek a igazán lekeskenyített útnak a lényeg az, hogy de ha nem tenné is. Új világba léptem, amikor a bibliai igék világosságába léptem. Új szemmel nézem az embereket, a világtörténelmet, az Istent, önmagamat, és boldogan fürdök ebben az új fényben, amit kapok Istentől, és átadom magam Istennek. De ha nem tenné is, de ha megbénul az Isten, de ha elhagy az Isten, itt van tovább az isteni életnek az útja, amit Jézus végigjárt idáig, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Nem tudom, érzékelitek-e testvéreim ezt a különös feszültséget, mert itt igazából egy egzisztenciális feszültségről beszélek, akinek van füle hallásra, az hallja, értse, de hiszen az már érti is, gondolom, egy egzisztenciális feszültségről van szó. Az egyik része ennek az, hogy a tömeg sodrásából, a tömeg kezeléséből kivettem az életemet, és oda tettem Isten kezé, hogy ő kezelje az életemet, ő irányítson, ő töltse meg tartalommal az életemet. Ez a feszültség egyik része, hogy az Isten cselekedjen bennem minél többet, mondjon minél többet, igazdaljon, simogasson minél inkább engem. Másik része a feszültség, hogy de ha nem tenné is, akkor is megmaradok ezen az úton. Mindent rábízok Istenre, egy kockára, egy kártyára teszem fel az egész életemet, hogy él az Isten és szeret, és ennek az ő szeretetének jelei mutatkoznak az életemben. De ha nem tenné is. Március 30-án jön, biztosan jön a szabadítás. De ha nem tenné is, akkor se török össze. Vagyis, mondom, ez az egzisztenciás feszültség, ha még szabad jobban kiélezni a szöveget, a fogalmazást, akkor így mondom, hogy úgy élni, mintha csak Isten volna, és senki más, se ellenség, se barát, se én magam, az én akaratom, semmi. Úgy élni, mintha csak Isten volna, és egészen oda dobni az életemet Istennek, és ugyanakkor úgy élni, mintha nem is volna Isten. Mintha mindent nekem kellene csinálni, mintha minden erőt nekem kellene összeszedni, és helytállni, akár a koncentrációs táborba. Azt mondjátok, hogy ez bolondság, vagy az egyiket, vagy a másikat. Nem, mind a kettőt, együtt. Ez a keskenysége az útnak. Ez a fölismerése ennek az embernek a történetéből. Tehát még egyszer, először a tömeg kezel engem, kilépek, átadom Istennek az életemet, és boldogan élvezem, hogy kezel az Isten, táplál, őriz, megvilágosít, de még van egy lecke, hogy és ha mindezt nem teszi is a következőkben, és ha egyszer csak elfeketedik az ég, és elhallgatnak a mennyei hangok, de ha nem tenné is. Nos, testvérek, itt látom én az útnak a keskenységét, hogy úgy odaadni Istennek az egész életünket, mintha semmi más nem volna, csak az Isten, és mégis úgy megharcolni az életharcot, a szabadságharcunkat, a helytállásnak a harcát, a sötétben tájékozódásnak a harcát, úgy megharcolni, mintha nem is volna Isten. A hegyi beszédnél vagyunk, most fejezzük be bibliaolvasó vezérfonalunk szerint a hegyi beszéd tanulmányozását, és emlékeztek rá, ennek a hegyedik fejezetnek az utolsó mondatai beszélnek bolond építőmesterről és okos építőmesterről. A bolond a homokra építi a házát, az okos pedig fundamentumra, erős szikla fundamentumra. És aztán jönnek a viharok, a szelek, az árvizek, és akkor kiderül, ki hogyan építkezett. A testvérek, kezdenek fújdogálni ezek a nagy szelek. Jönnek az árvizek, a szelek, és ki fog derülni mindegyikünkről, hogy ki az, aki homokra épített, és ki az, aki kősziklára épített. Ki az, akiben van élet, és ki az, akiben nincs élet. És nagyon megindított egy gondolat, még ezt is elmondom befejezésül, egy haldokló szentnek, egy haldokló karmelita apáca nőnek a sorait olvastam, és ebben már a halál közelségben, gyógyíthatatlan betegségében tudván tudta a dolgokat, ment a halál felé, naplót írt, szinte dermesztő pontossággal írta el folyamatot, ahogyan ment a halál felé, és ahogyan ostromolta a halál közeledése, az ő hitét, Istenbe való hitét, hogyan világosodott meg az ég, hogyan zárult be időnként az ég haldoklásában. Na, eközben egyszer ezt írja, hogy ezt a képet használja a vallomásaiban, hogy ő miket él át, és mi történik benne, ezt a képet használja, hogy kivezetnek valakit egy nagy tágas térre, és azt mondják, hogy nézd ezt a nagy teret, itt egy katedrális fog épülni. Hatalmas, magas tornyokat, csodálatos katedrális épül Istennek. És a következő napokban egyszer csak azt látja ez, akinek ezt megmutatták, hogy itt katedrális fog épülni, azt látja, hogy jönnek munkások, és elkezdenek ásni lefele, lefele, még mélyebbre, még lefele. És akkor kérdez, hogy? Hát arról volt, hogy katedrális, fölfelé. És akkor jönnek munkások és lefelé, és még mindig lefelé, még mindig csak lefele ásnak. Hát nem kell sokat magyarázni a képet, mint ahogy ő sem magyarázza, azt mondja, hogy én bennem az Isten az ő katedrálisát meg akarja építeni. Fölfelé, katedrális, Isten, isteni valóságok. Tehát ahhoz, hogy az igazán katedrális legyen, ahhoz először befele, a mélységbe kell ásni, befele, mélyebbre, ahol igazán megbízható talaj van már, amire aztán kezdődhetik az építkezés. És ez a karmelita apáca, ez elfogadta azt, hogy ami benne történik most, az ez a lefelé ásás. Isten egészen mélyre akarja fölépíteni majd az ő épületét, az ő templomát. És íve itt van egy mondat megint a Jézus világából, kősziklára építeni. Azt az új életet, azt az isteni életet úgy adja nekünk Isten, hogy beás, ami felszínes, felületes életünkbe, és mélyebbre ás. És fáj esetleg a csákány, meg szikrázik a csákány, amikor kezdi már az egzisztenciának a mélységeit érinteni. Szikrázik a csákány, hogy mélyebbre, és Isten alapot vet és építi az ő katedrálisát. Ez történik benned, testvérem. Ez a csodálatos, hogy volt ilyen, hogy koncentrációs távol, és mindenféle iszonyat volt, van és lesz ebben a világban. És igazából nem ezek az iszonyatok döntötték el a dolgokat, hanem az a valami titok, amit csak így mondja, és hogy kevesen, néhányan megtalálják ebben az iszonyatban is a valóságot, az életet, mások pedig nem. Ha jó létben vannak, akkor elhájasodnak, ha soványabb lesz az élet, akkor káromkodnak, átkozzák Istent, ember. És vannak néhányan, akik eközben megtalálják az életet. Jézus Krisztusban megtalálják azt a mennyei hangot, érintést, ami új erőket mozgósít bennük. De mondom, testvérek, itt lesz igazán keskeny az út, hogy te ha nem tenni is. De ha egyszer csak megállnak ezek az Isten életek. És Isten József Attila szóval úgy segít, hogy nem segít. Most már, fiam, csináld! Úgy segít, hogy nincs ott, úgy van jelen, hogy nincs jelen. Kevesen vannak, akarsz-e testvére kevesek közé tartozni, itt van az út. Kiállni a sorból, isteni erőket átélni, és azt is, amit az egyik német teológus így mondott, hogy Gottes Finsternis, az Isten elsötétedését, az Isten eltávozását, de ha nem tenni, és ezt is átélni, ezt is elvállalni, ezt a kockázatot is belekalkulálni. Ez az a szoros kapu, amin át kell menni, ez a keskeny út, amin az igazi életre hitem, tapasztalatom, meggyőződésem szerint el lehet, hogy idestére. Amen.